9. Robin, valóban be kellene szereznünk néhány modernebb gépet. A miénkben a hardverek is régiek, a szoftverek is túlhaladottak. Az új hardverek sebessége és kapacitása a mi gépeink sebességének és kapacitásának sokszorosa. Az új szoftverek összetettebbek, több funkciót tudnak, és minden gyorsabban és pontosabban. Egyszerűen nem vettük fel a számítógépek fejlődésének ritmusát. Néha az új szoftverekkel már kompatibilitási gondjaink vannak.
Ezt nem vettem észre.
Miről van szó? A mi gépeinken döntően adatfeldolgozás és tárolás, valamint szövegszerkesztés folyik. Tekintettel az adatok fajtáira ezek kezelését eddig gond nélkül el tudtuk végezni. Ezekhez, amik csak a saját forrásainkból dolgozunk, nem lennének szükségesek az új dolgok. De ha a barátom átküld nekem egy szövegdokumentumot, azt sokszor nem tudom a mi régi szoftvereinkkel megnyitni. Georg bólogatott Jonathan szavaira, jelezve, hogy nagyon is élő problémáról van szó.
– S hogy olvasod el?
– Visszaküldöm neki, hogy butítsa le a mi gépünk szintjére. – Jó, tudom, a számítástechnika fejlődésével alig, ha lehet napra készen lépést tartani. Mindig előbbre jár, akármit teszünk. Mint a viccben. Tudjátok, miért vagy ilyen szomorú? – Mert a feleségem magasabb, mint én. Ha ennyire zavar, miért nem válsz el?
Elváltam, de még mindig magasabb.
Oké, egy fejjel le vagyunk maradva. Mi a javaslatod? Megértem, ha az egész cég gépparkját nem akarod lecserélni, de fontos lenne legalább egy kicsike hálózat kialakítása, amelyik az internettel összeköttetésben áll.
Robin Georgra nézett.
És ez mennyibe kerülne?
Elég lenne ehhez a projekthez néhány gépet beszerezni, meg egy központi szervert hozzájuk.
Ezt Jonathannal egyeztettétek, gondolom.
Természetesen.
Ezt az új hálózatot össze akarjátok kötni a már meglévő rendszerünkkel is?
Hát persze. Miért te nem így gondolod?
Fogalmam sincs. Attól félek, hogy minden a feje tetejére áll, és minden más munkánk ennek látja majd a kárát. Egyelőre ne kössük össze a jelenlegi hálózattal az új hálózatot. Megvan, hogy mit kellene beszereznünk?
Megjelent a piacon a 10. generációs processzor. Ilyen gépekre gondoltam. Most jött ki a MIPOS-nak a legfrissebb szoftvercsomagja. Ha ennyire felszerelt gépeket vennénk, talán hetekkel előbb végezhetnénk.
Rendben van, de törekedjünk a még szükséges legkisebb hálózat kialakítására.
Bettina, elindulunk az úton, amiről szó volt. Ez vagy a csődbe visz, vagy a mennyekbe röpít minket.
Az előbbire nagyobb az esélyünk,
mondta a nő kesernyés mosollyal. Pesszimista vagy?
Valahogy olyan vegyesek az érzéseim. Adatbiztosítás, eddig remek. Piaci igény is van rá, kétség sem férhet hozzá. Ám nekünk magunknak kell megalkotnunk számos definíciót, eljárást, módszert, szoftvert vagy hardvert. Vajon elég-e a fiúk szaktudása mindehhez?
Robin kétségeit is megfogalmazta Bettina. A férfi hallgatott, a nő folytatta.
Mind Georg, mind Jonathan kiváló koponyák, ám képesek-e kidolgozni egy olyan rendszert, mely kétség kívül az egész világ adatkezelési rendszerét egy új struktúrába terelné?
Robin még mindig hallgatott. Bettina ismét folytatta.
Tudom, hogy én magam is amellett voltam, hogy kezdjünk bele. Talán rosszul ítéltem meg akkora a helyzetet, vagy csak a mi helyzetünket. Még leállhatnánk, amíg nem vettük meg az új számítógéprendszert.
Hogyan is fejezni ezt ki, Hamlet?
Mondta tűnődve Robin.
Venni vagy nem venni?
Majd hozzátenni, ebben egész biztos vagyok, hogy mennyibe is került eddig ez a projekt.
Bettina egy lapot vett elő, átadta Robinnak.
Hümmögött Robin.
Ez a projekt nyeli a pénzt.
A mi cégünk iratlan hagyományai a papírhoz kötődnek. Nem tudok egyetlen nagyobb céget sem, ahol még ennyi papírt használnak, mint mi. A cégek többségében a belső számítógépes hálózatokon mennek a feljegyzések, levelek, iktatás, egy szóval minden. Szinte nincs is nyomtatás.
Ezt már ezerszer megbeszéltük. Ragaszkodom a papírhoz, a képernyőről olvasva egyszerűen nem értem meg, hogy miről van szó. Ezen nem változtatunk, amíg én vezettem a Discrete Man-t.
Félreértesz, én is jobban szeretem ezt a rendszert. Mindössze arra utalok, hogy akik itt dolgoznak, ezzel a mentalitással dolgoznak, egyszerűen más a hozzáállásuk bizonyos kérdésekhez, mint másoknak másút.
És akkor mi van? Ettől még érthetnek a gépekhez. Nem is értem, hogy ez hogy jön ide.
Pedig egyszerű. Ha a legmodernebbet akarod biztosítani, a legfejlettebbet, akkor olyan embereket is kell szerezned, akik a legújabb szemlélettel rendelkeznek.
Nem értek egyet. A szaktudás és a cég belső iktatási rendje nem függnek össze. De jó, kit ajánlanál?
Momentán senkit.
Mert itt volt ez a Bodo, egyszerűen eltűnt. Elment felfedezni a világot, vagy ki tudja, mit csinál. Maradjunk ennél a szakembergárdánál, és ha nincs eredmény, egy elvárható ideig...
Bettina hallgatott, Robin befejezte a mondatot.
Akkor befejezzük a projektet.
Mr. Klein, azt hiszem megvan a keresett személy.
Klein felvonta a szemöldökét.
Azt hiszi.
Megvan a keresett személy.
Ki az?
Bodo Vivro, egy elbocsátott programozó.
Szóval Bodo Vivro. Ezt ő is elismerte?
Eltűnt. Néhány napig dolgozott egy kis tanácsadó cégnél, a Discrete Man-nél, majd eltűnt.
Mivel foglalkozik ez a Discrete Man? Nem ismerem őket.
A biztonsági főnök egy listát adott át a főnökének.
Ezek voltak a legutóbbi munkáik, most azonban valami érdekesbe kezdtek, sajátos módon, amikor Bodo Vivro belépett hozzájuk.
Ez különös. Mivel nem hiszek a véletlenekben, azért azt gondolom, hogy ez a Vivro valamire rájöhetett.
Elnézést, főnök, de ez nem logikus. Akkor miért tűnt volna el Vivro?
Ki mondta, hogy eltűnt. Ha jól értem, csak annyit tudunk, hogy nincs otthon, és nem tudjuk, hol van. De ők,
Klein a papíron szereplő Discrete Man feliraton kopogtatott, de ők
tudhatják.
Aztán koordinálta magát, holtbiztos megérzéssel.
Ők tudják.
Mit tegyünk?
Klein egy pillanatig hátradőlt a székében, úgy tűnt, hogy a plafonról akarja leolvasni a választ.
Milyen számítógépei vannak a Discrete Man-nek?
A beosztott férfi megvonta a vállát. Klein ideges lett.
Derítse ki! Ma!
Hát, Ív, mondta Robin rejtelmeskedve, van egy meglepetésem. Megint elszaladsz?
Remek ötlet, tudom, hogy ennek is örülnél, de nem. Ma egy hagyományosabb meglepetéssel készültem.
Elbújsz a bútorok mögött?
Robin elnevette magát.
Hogy ez eddig nekem nem jutott eszembe? Tudom, előadsz egy megzenésített verset, és zongorán kíséred magad.
Sejtettem, hogy ilyesmire vágysz.
Ehelyett csak egy ilyen...
Egy ékszerdobozt vett elő az akója belső zsebéből, forgatta kezében a kis dobozt, majd a nadrágja zsebébe tette.
Na, inkább elmondok egy érdekes történetet.
Eve félrehajtott fejjel nézte a férfit.
Mi van benne?
Súgta érzékire váltott hangot.
Majd meghallod, ne türelmetlenkedj!
Ív Robin szájára szorította a kezét, hogy belefolytsa a férfiba a hülyeséget, amiket mondani készült. Robin megcsókolta a nő tenyerét. Ív becsukta a szemét, és egy pillanatig mozdulatlanul állt. Majd megsimogatta a férfi arcát.
Tessék, a többi ráér később,
mondta Robin, és átadta a dobozt. A dobozban egy aranynyaklánc volt, egy kis ovális alakú medállal. A medál közepén egy rubin vöröslött, szép, tiszta fénnyel.
Tetszik? Kérdezte szintén súgva Robin a nőt.
Igen, nagyon, köszönöm.
Várj, én teszem a nyakadba.
Szép volt veled az este. Köszönöm. És azt az időt is, amit veled töltöttem, amióta megismertelek. Azon gondolkodtam, hogy... Megszólalt a mobiltelefonja. Robin bosszankodva vette fel.
Elfelejtettem kikapcsolni,
gesztikulált magyarázólag Eve-nek, aki mosolygott és a tükör elé lépett, hogy megnézze a nyakán az ékszert. Robin izgatottan belemordult a telefonba.
Igen. Főnök, betörtek a céghez.
Micsoda? Mi az, hogy betörtek?
Betörtek. Pár perce lehetett.
Mi az, hogy betörtek?
Robin nem értette, miről van szó.
Kivel beszélek? Zsület vagyok. Főnök, betörtek a céghez.
Micsoda? Elvittek valami? Mi az, hogy betörtek?
Betörtek. Most hívtam a rendőrséget. Gondoltam, szólok hát, ha be akar jönni.
És elvittek valamit?
Tudtommal nem. Akkor miért engem hívott? Ez a biztonságiak dolga. Igen, de a számítógép központba törtek be.
Robin először nem kapcsolt.
Ha nem vittek el semmit. Hova törtek be? A számítógép központba.
Jó, hogy szólt. Azonnal indulok.
Mr. Klein, megvizsgáltuk a Discreet Man számítógépeit. Valójában nem találtunk semmit.
Ne ködösítsen! Mi az, hogy valójában?
Semmi sincs. Csupa számunkra értéktelen dolog.
Akkor rendben.
Nem teljesen. Találtunk valamit,
óvatoskodott Borandasz.
Mint?
Beszéljen összefüggően, ne barkokbázzék velem!
Nem volt elegendő időnk, hogy alaposan átnézzük a gépet. Amit találtunk, arra utalhat, hogy esetleg keresik a téglácskákat.
Klein, aki a beszélgetés kezdete óta írt valamit, és eddig egyszer sem nézett fel, most hirtelen felpattant székéből.
Egy dagadt programozó és egy neve nincs szég, egy discreet man, egy dagadt és egy discreet.
Felemelte a telefont, aztán meggondolta magát és letette. Leült a számítógépe elé, és leütött néhány billentyűt. Megállt a megrendelések rovatnál.
Aha!
Szólalt meg hangosan, ravasz mosolyjal a képén.
Megrendelésünk van a Discreet Man-től. Szállítunk nekik.
De szállítunk ám.
Némileg megnyugodott.
Ha ekkora megrendelést adtak a MIPOS-nak, akkor kizárt, hogy tudjanak a téglácskáról.
Pár pillanat alatt egészen megnyugodott.
Semmit se tudnak rólunk, az biztos?
Legyintett, mint aki már is elfelejti a témát, de hirtelen megmerevedett.
Akkor kiről tudnak?
Néhány óra múlva Klein dolgozószobájába ismét belépett Borandasz.
Keresett, főnök?
Gondolkodtam a dolgom. Hagyja a dagadt programozót, mi is a neve?
Bodo Vivru.
Hagyja, nem fontos ember. Vegyen magam elé néhány számítógépes zsenit a stábból, a legjobbakat, és keressen valamit.
Mit?
Egy új téglácskát.
Nem értem, valaki elszúrt valamit?
Nem kell értenie, én se értem egyelőre, de érzem, tudom, hogy itt valami piszkos nagy átverés van. A végére akarok járni.
Tehát egy újabb téglácska.
Borandasz hatalmas termető ember volt, régebben atléta termettel, mára jelentős túlsúllyal.
Gondolom, nem is mi csináltuk.
Nem mi csináltuk.
Időközben Clyde teljesen lehiggadt.
Az is lehetne, hogy csak a fikció az egész, valaki csak a bolondját járatja velünk.
Az információ konkrét vagy általános?
Lényegtelen.
Klein nem vallotta be, hogy az új téglácska az ő képzeletében született meg.
A lényeg az, hogy ha van, találják meg.
Melyik cég szoftvereit nézzük át?
Mindegyikét, amelyik számításba jöhet. Egészen kis cégeket, melyek egy-egy speciális szoftver gyártanak, kizárhatunk. Itt van egy lista, ezeket mind. Több most nem jutott eszembe.
Klein a listát számítógépes archívumából nyomtatta ki. Nyilvánvalóan teljes volt. Borandasz átnézte a listát.
Rendben. Mikor kezdjük?
Azonnal, és a legnagyobb titokban.
Legyen ennek az akciónak a neve...
Klein egy pillanatig várt, majd úgy érezte, remek nevet talált ki.
Őrségváltás!
Elmosolyodott és megerősítette.
Ha, legyen a neve Őrségváltás!
Barandasz elindult kifelé a szobából, Klein még utána szólt.
Barandasz, ez kettőnk között marad. Mr. Bloomnak se kell tudnia erről.
Barandasz bólintott, de arcán furcsa kifejezésült. Klein úgy érezte, még egy mondatot hozzá kell tennie.
Ha csak blöff, nem szeretném, ha felsülnénk.
Barandasz megértette és kiment. Klein felállt az íróasztala mellől, és a bárpultjához lépett. Viszkit töltött, és a fali tükörben egészségére kívánta saját magának az ital.
Ha bejön a megérzésem, ha valóban van egy új, egy idegen téglácska is, akkor eljött az Őrségváltás ideje a Mipposz élén is.
Kiitta az italát.
S ha nem jön be, akkor is.
Újra töltött magának, és még nagyobb cél tűzött ki maga elé.
Nem csak a Mipposz élén, de az ország élén is.
Erre ivott. Robin hazafelé autózott. A rendőrség nem talált használható nyomot, bár sokáig pepecseltek a nyomok biztosításával.
Ez nem az első eset. Sokan az adatok megszerzésének ezt a drasztikusabb formáját választják,
mondta felügyelő, egy idősebb szemüveges kisember.
Semmi nem tűnt el, de a számítógépeket babrálták, ez jól látszott.
Robin még hazafelé a kocsiban ülve se értette a dolgot.
Mi az, ami ennyire érdekelhet valakit? Mit csináltunk? Milyen munkáink is voltak? Nézzük csak.
Sorra vette magában az utóbbi hónapok megrendeléseit, egyik sem tűnt érdekesnek.
Ha nem a megrendelések vonzották ide a betörőket, akkor két eset lehetséges. Az egyik lehetőség az, hogy az újságíróink derítettek ki valami fontos dolgot.
Ezt Robin rövid helyzetelemzés után kizárta.
A másik lehetőség az, hogy az adatbiztosítási projektünk miatt törtek be.
Ez volt Robin első ötlete is, bár a rendőr kérdésére, hogy van ötlete, hogy miért törtek be, azt felelte, hogy nincs. Robin legelső tudatalatti gondolata az volt, hogy az adatbiztosítás üzleti koncepciója miatt törtek be. Aztán elhesegette ezt a gondolatot, de most, hogy józanul és logikusan végigment a dolgokon, megint csak ehhez a feltételezéshez jutott.
Sőt, ezt nyugodtan nevezhetjük következtetésnek is.
Ami nyugtalanította, az két dolog volt. Magában sorra vette ezeket.
Egy. Ki tudta, hogy adatbiztosításon dolgozunk?
Majd válaszolt is magának.
Sokan.
Robin nem tudta elképzelni, hogy valamennyi kollégája informálta volna a betörőket, de ezt a lehetőséget sem lehetett kizárni. Rossz érzése támadt. Mindenki egyformán gyanús lett a szemében, bár valójában senki sem volt gyanús neki.
Kettő. Miért ezt a brutális módját választották az adatok megszerzésének? Miért nem az interneten keresztül szippantották le a szükséges információkat?
Robin egy pillanatra heves büszkeséget érzett, hogy milyen jó a számítógépes tűzfaluk, hogy milyen jól véd az adatlopások ellen, de aztán felülkerekedett benne a józanság.
Valami egyéb ok miatt nem tudták az internet felől megcsapolni az adatbázisunkat annyira könnyen, mint másokét.
Megint, mint az adatbiztosítások koncepciójának felvetődése óta már annyiszor, most is olyan érzése volt, hogy tudja a választ, csak nem találja.
Elnevette magát. Hát mély hipnózisban bevallanám, akkor kitálalnék.
Ezen viccelődött magában, egyre újabb és újabb szójátékokat gyártva, egészen addig, amíg haza nem ért. Még az ágyban fekve is érezte ezt az idegesítő érzést, hogy tudja a megoldást, és mégsem. Nem tudott elaludni, így hát felkelt és íróasztalához ült. Az íróasztalon feküdt az a hordozható számítógép, amit Eve-től kapott. Bekapcsolta a gépet, és jegyzetet készített magának.
Mi az, amit az adatbiztosítások során tudunk? Mi az, amit feltételezünk?
Miből indulunk ki?
Sorra vette azokat a dolgokat, melyeket e kategóriába tartozóknak ítélt. Aztán új szempontokat kezdett összegyűjteni.
Miért nem az internet felől próbálták meg lelopni az adatokat?
Minden létező válasz lehetőséget felírt, ami eszébe jutott. Attól kezdve, hogy a cég szoftvervédelme feltörhetetlen, egészen addig, hogy a gépeik annyira lelassultak, hogy képtelenség az adatbázist kívülről feltűnés nélkül átvizsgálni. A következő szempont is lényeges volt, kit érdekelhet az adatbiztosítás? Felírta a szóba jöhető érdeklődőket. Kezdte az állandó partnerüknél, a biztosító társaságnál, s eljutott az egészen kis cégekig, lényegében a Discrete Man konkurenséig.
Már csak egyetlen kérdés van. Ki tudja, hogy ezen az üzleti javaslaton dolgozunk?
Felírta az összes kolléga nevét. Átnézte a listát, a saját nevét is a végére kanyarította.
Nem lehetünk eléggé óvatosak, mondta magának magyarázólag.
Tíz. Bodo Vivru nem találta a helyét. Egy kis tengerparti szálloda erkélyén üldögélt, és reggelijét fogyasztotta. Nézte a kék vizet, amit már napok óta, naponta órákig nézett, és egyre jobban unta magát. Amikor megérkezett a szállodába, tele volt feszültséggel. Mára lehiggadt, s kezdett neki hiányozni a munka. A pihenés jót tett neki, mert így napokat tölthetett azzal, hogy a feladványt megfejtse. Nem tett le ugyanis arról, hogy a MIPPOS zavaros vírusügyének a végére jár. A Discrete Man adatbiztosítási koncepciói is foglalkoztatta, ezen a területen is voltak ötletei. Furcsa mód egyre inkább világossá vált számára, hogy a két ügy egy és ugyanaz. A Discrete Man adatbiztosítási koncepciójának több megközelítési útvonala volt. Az egyiket Georg követte. Ennek lényege az volt, hogy meghatározzák, hogy az adatlopások mikor következnek be. A másik vonalat Jonathan járta. Ő és csapata az információ áramlást elemezte a gép és az internet között. A routert vizsgálták, azzal foglalkoztak, hogy milyen módon lehet kontrollálni az információk áramlását, túl a mennyiségű szemléleten persze. Bár Bodo erről a munka megosztásról nem tudott, ő ösztönösen egy harmadik utat választott. Ennek lényege az volt, hogy időről időre át kell vizsgálni a gép valamennyi szoftverét, és folyamatosan ellenőrizni kell, hogy nincs-e valami szokatlan a gépen. Ez nagyon hasonló feladat volt, mint a víruskeresés, hiszen valójában az is. De mégsem az egészen, mert a vírus önálló program. A Bodo tervezte átvizsgálás minden, a gépen tárolt valamennyi programra kiterjedt. A vadonatúj jogtiszta gyári változatokra is. Ez az ötlet a MIPPOS gépének átvizsgálásakor vetődött fel benne. Bodo fejében először az fogalmazódott meg, hogy azért nem talált semmit a MIPPOS gépén, mert nem volt rajta semmi.
Ha bármi van rajta, ami nem része az eredeti szoftvereknek, megtalálom.
De ettől furcsa mód nem nyugodott meg.
Valaminek kell itt lenni, ha nem különállóan, akkor az eredeti szoftverben van valami, amit el akartak rejteni. Na de előlem!
Bodo elhúzta a száját, tetszett neki a kihívás. Ismét aprólékos keresésbe fogott, a lehetetlenre vállalkozott.
Valamennyi programot, sőt magát az operációs rendszert is át kell nézni.
Szerencséje volt, mert ösztönösen jó helyre nyúlt. Így a keresés eredménnyel járt. Talált egy olyan tömörítő programot, mely az egyik szoftver részeként volt a gépben definiálva. A tömörítő program a tömöríteni kívánt állományt részekre vágta, és több apró adatcsomagot készített. A tömörítést ezen az elven végző programok szokásosak voltak a számítás technikában. Az ilyen típusú tömörítésnek és részekrevágásnak az volt az oka, hogy az interneten vagy máshol átküldendő adatmennyiséget kezelhető méretre hozzák az egyes csomagok által. Még egy fontos cél volt, Az, hogy a nagyobb tárolóhely igényű fájlokat több, kisebb kapacitású tárolóhelyen elhelyezhessék. Azonban ezek a tömörítő programok általában mindig akkor üzemeltek, ha a számítógép kezelője, a felhasználó, a gépet kezelő ember adta ki ezt a parancsot. Persze ebben is voltak kivételek, mint mindenben. Bodo olyan tömörítő programot talált, amely a tömörítéseket saját elhatározása szerint végezte. A tömörítéseket és feldarabolásokat egy bemeneti jel vezérelte, és ez volt a legfurcsább. A bemeneti jel eredete nem volt ismert. Nem lehetett tudni, hogy ki adja ki, ki az, aki elküldi. A tömörítő programban nem volt utalás arra, hogy a felhasználó ezt a programot hogyan helyezheti üzembe. Bodo itt tartott a felfedezésében, amikor bement Robinhoz, hogy elújságolja, mit is talált. Az újságcikk, amit Robin Bodo orral ládugott, kicsit megszavarta Bodot.
Amit találtam, egy program tesztváltozata lehetett, magyarázta meg magának. De a magyarázat valahogy nem elégítette ki. A lakásból való elmenekülés elterelte a figyelmét a problémáról, de itt a tengerparton volt ideje gondolkodni. Zavarta valami, és ez a valami egyre jobban izgatta. Miért kell a tömörítő programot egy másik számítógépes programból kiküldött jellel vezérelni? Ennek egyszerűen nem volt értelme. Bár Bodo számtalan logikus magyarázatot talált erre a kérdésre is, ilyeneket, hogy azért, mert a gép automatikusan helyet takarít meg a beépített lemezettségen, meg ilyeneket, hogy azért, mert a gép optimalizálja a tárolókapacitás kihasználását, és sok hasonlót. Csak hogy egyik magyarázat sem volt meggyőző. A hardverek olyan gyorsan fejlődtek, a tárolókapacitás fajlagos költsége annyira lecsökkent, hogy egy ilyen programnak egyszerűen nem volt értelme. Bodo esti sétái alkalmával mindig ezzel a kérdéssel foglalkozott. Ha egy tömörítő program egy számítógépes program jelére vár, azért, hogy a gépen tárolt adatokat tömörítse, megakadt. Rájött, hogy egy elemi dolog elkerülte a figyelmét. Egyszerűen nem értette, hogy ez miért nem jutott eddig eszébe. Pontosan milyen adatokat, milyen fájlokat tömörít a program? Honnan tudja a program, hogy mit is kell tömörítenie? Ezt szintén egy külső jel határozta meg a tömörítő program számára. Ezt Bodo is tudta, de egyszerűen nem tudott tovább lépni elméletben. Szüksége volt a gépére ahhoz, hogy a kérdést megválaszolja. Bodo igazi kihívást érzett a kérdésben. Nyerni akart a szellemi háborúban. Úrrá lett rajta az az érzés, hogy közel van ahhoz, hogy megtalálja a választ. De ehhez haza kellett volna mennie. Két lehetősége volt. Ha marad, nagyobb biztonságban érzi magát, de intellektuális kíváncsisága egyre jobban gyötörni fogja. Ha hazamegy, talán veszélybe sodorja önmagát, de kíváncsiságát kielégítheti. Döntenie kellett, mi fontosabb számára. Biztonság vagy győzelem? Tette fel magának már századszor a kérdést. Eddig halogatta a választ, remélte, hogy az idő majd megoldja. Az idő azonban nem válaszolt helyette, így hát reggeli közben Bodo döntött. Bármi jobb annál, mint hogy még egy napig találgassa, hogy mi miért lehet egy programban, ahelyett, hogy megnézni. Bodo felszabadultan felszusszant. Hazamegy. Robin nyugtalanul dobolt ujjaival az asztalon. Az íróasztal másik oldalán Nikki Diala ült, és arra várt, hogy Robin befejezze a mondatot. Ennek az esetnek nem szabadott volna megtörténnie. Nálunk nincsenek titkos adatok, semmi olyan dolgot nem csinálunk, és semmi olyan dolgot nem tárolunk, ami a betörést indokolná. Kivéve az adatbiztosítást. Végre Nikki is szót kapott. Talán hülyeség, de engem ez az eset nagyon emlékeztet arra, amit velem tettek, amikor elloptak 3 hónapnyi kutatásomat és adatgyűjtésemet. Robin várt, semmi egyezőséget nem látott a két eset között. Azt sem tudod, hogyan lopták el a kutatásaid eredményeit. Azóta se hagy nyugodni ez a kérdés. Ezerszer átgondoltam. Összesen 2 lehetőség adódik, és az egyik biztosan igaz. Melyek ezek? Kérdezte Robin, bár sejtette, hogy mit fog hallani. Vagy valamelyik kollégám lopta el a szerkesztőségből,
vagy a számítógépemről került ki az adat. Robin, bár ideges volt, elmosolyodott.
Ezzel semmi újat nem mondtál, ugye tudod?
Niki folytatta. Az első lehetőség. A számítógépemből egy ügyes hacker lekérdezte. A leszívott információt eladta. Egyszerű.
Egyszerű, gondolta Robin.
De mit segít ez nekünk? Ebben az a furcsa, hogy a szerkesztőségben egyetlen hackerek által elkövetett akciót sem fedeztek fel.
Robin humorosra vette.
Hát ez furcsa. Ez bizony furcsa.
Szavaiban irónia volt. Niki megrázta a fejét, jelezve, hogy még nincs vége az eszmefuttatásának.
Azaz a hackerek olyan módszert használhattak, ami adott módon nem kimutatható. Több módszerük is lehet. Az első, hogy a hackerek rendszergazdának adják ki magukat. Ekkor a számítógépen azt csinálnak, amit akarnak. Például nagyon gyorsan és nagyon kis egységekben kilopják az információt. Ezt esetleg automatizálni is lehet. Ekkor nem is kell az árrendszergazdának naponta dolgozniuk.
Robinnak eszébe jutott a tömörítő program, amit Bodo talált.
Kár, hogy Bodo nincs itt. Talán ő tudna erről valamit. Niki Diala folytatta. Azaz, akár így, akár úgy, nem kellett hozzá egyetlen kolléga sem. A hackerek a munkát önmaguk végezték el.
Még mindig nem látom a két eset közti összefüggést. Tegnap ugyanis betörtek hozzánk. Nem hackerek, hanem betörők.
Niki tovább fantáziált. Elképzelhető, hogy van egy hacker csapat, amelyik olyan vírust küldött szét az interneten, amelyik jelenti nekik, hogy az adott számítógépen értékes információ van. Ha ez a jelentés megvan, akkor az információt a hackerek megszerzik. Vagy számítástechnikai, vagy hagyományos betörési módszerrel. Ez utóbbi kifejezésére maga Niki is elmosolyodott.
Robin tagadólag rázta a fejét.
Ez így értelmetlen. Minek ehhez betörni? Szépen leszívták volna az információkat az interneten keresztül, és észre sem vesszük.
Már persze akkor, ha ez a felvetés valóban helytálló.
Nem egyszerűbb azt feltételezni, hogy valamelyik kolléga némi segélyt szeretne a konkurenciától? Ez a következő lehetőség. Ezzel annyi a baj, hogy számos hasonló eset történt, mint a szerkesztőségben, vagy most itt, de egyik esetben sem találták meg az adatot kiszivárogtató kollégát. Azt még elhiszem, hogy egy esetben annyira ügyes egy munkatárs, hogy nem jönnek rá, hogy ő volt az, aki az adatokat kilopta, de nem hiszem el, hogy minden cégnél hirtelen tucatnyi, jól képzett ipari kém dolgozik, és egyszerre aktivizálódnak.
Robin felvonta a szemöldökét. Végül is ebben az utolsó érvben lehet valami.
Azaz?
Kérdezte.
Azaz egy olyan hacker csoporttal állunk szemben, akik valójában nem is hackerek, hanem ipari kémek. És nagyon alaposak és ügyesek.
Végül is miért ne?
Robin az íróasztal a szélét bámulta pár pillanatig, majd folytatta. Végül is miért ne? Ez elképzelhető verzió. De tudod, mi a baj? Fordult a nő felé. Vagy lehet, hogy nem is baj? Javította ki magát mosolyogva. A baj az, hogy ezek a hackerek leálltak. Legalábbis az ilyen esetek az utóbbi időben megritkultak. Csak nem eltűntek. Mert ügyesek és óvatosak. Szerintem nem álltak le, csak várnak egy kicsit, aztán újra támadnak.
Robin elmosolyodott.
Kicsit elragadott a fantáziád. Niki megsértődött. Biztos, hogy igazam van. Egyetlen ellenérvet sincs.
Talán csak az, hogy hozzánk betörtek, és nem virtuális módon.
Aztán tűnődve hozzátette. Ha van olyan csapat, amit te feltételezel, akkor a mi adatbázisunkból semmi nem lesz. Már csak azért sem, mert addigra ellopják az egészet.
Niki bólintott.
Van rá esély.
Robin várt egy pillanatig. Niki ötlete egyre valóságosabbnak tűnt számára is.
Lehet, elképzelhető, sőt.
Robinnak eszébe jutott, hogy mindjárt üzembe helyezik az új gépeket, melyeket most rendeltek meg a gyárból, s azokon vadonatúj szoftverek lesznek.
De van egy titkos adunk.
Mi az? Kérdezte kíváncsian Niki.
az új gépek a Cinktől, az új szoftverekkel, a MIPOS-tól. Ezeken az új gépeken még nem lehet vírus, és gondoskodnunk kell róla, hogy ne is legyen. A létező leghatásosabb védelmi tervet és szoftvert állítjuk majd rajtuk üzembe. Remek ötlet, addig pedig a régi gépekkel kell valamit kezdeni.
Ezt megoldja Jonathan és Georg.
Majd Robin magában hozzátette.
Remélem képesek rá.
És azt is remélem, hogy jó döntök akkor, amikor hagyom elterelni a figyelmemet arról az eshetőségről, hogy egy kolléga adta ki az információkat az elképzeléseinkről.
Georg és Jonathan napokig dolgoztak a feltételezett vírus megtalálásán. Semmit nem találtak. A gépeken egyszerűen nem volt vírus, sem az eddig ismert vírusfajtákból, sem még ismeretlen vírusfajtákból.
Robin, azt hiszük, tévedsz. Egyetlen vírus sem találtunk egyetlen gépünkön sem. A rendszerben nincs egyetlen árrendszer gazda sem.
Lehetetlen,
mondta Robin, mert ez azt jelentette, hogy valamelyik kolléga szivárogtatta ki az adatbiztosítási projekt létezését.
Nem volt, egyáltalán semmi sem volt. Mindketten ezen dolgoztunk, minden létező lehetőséget, elképzelhető és elképzelhetetlen változatot kerestünk. Semmi. Egyszerűen semmi.
Ez rossz hír, mondta ki Robin az előző gondolata folytatását.
Ha akarsz vírust, csak szólj Georgnak,
sütötte el a régi viccét ismét Jonathan.
Robin fáradtan legyintett.
Georg fintorral jelezte, hogy unalmasnak tartja a régi humort.
Ez rossz hír, mert akkor valaki közöttünk.
Georg és Jonathan szomorúan bólogatott. Aztán Georg megszólalt.
De legalább nincs vírusunk, és nincs hacker rendszer gazdánk sem.
Robin szigorúan nézett a férfira, aztán kiadta az utasításait.
Kezdjétek el az új gépeken a munkát. Az új, kisebb hálózatot nem kötjük össze a régi számítógép hálózatunkkal. Minden munkátokat, amiket a kísérleti hálózaton végeztek, óvatosságból a másik hálózat gépein dokumentáljátok. Aztán minden anyagot kinyomtatni.
Georg és Jonathan egymásra néztek.
Mindkét férfi arra gondolt, hogy ez a nyomtatási fóbia Robinnál már kóros. Aztán a kinyomtatott anyagokat letörölni a gépek beépített lemezéről. Minden nap, mindig. Az adatok tárolására használjatok CD-ket vagy DVD-ket.
Főnök, ha ezt komolyan gondolod?
Ezt a legkomolyabban gondolom. Nem érdekelnek az érveitek. Mindet ismerem.
Georg megvonta a vállát jelezve, hogy végül is mindegy. Leslie Louise elégedetten állapította meg, hogy a legújabb piacra dobott 10. generációs processzora beváltja hozzáfűzött reményeket. Sőt, túl is tesz minden előzetes elképzelése. Hála a jól előkészített és remekül időzített reklámoknak a processzorok értékesítése minden várakozást felülmúlt. Ez kettős előnnyel járt. Egyrészt a Cink forgalma és bevételei nőttek, másrészt elindult hódító útjára immár visszavonhatatlanul a Csermely 2. A Csermely Louise ötlete volt, és határozott célja volt ezzel a megvalósult koncepcióval. Ő akart a világ legbefolyásosabb embere lenni. Mellesleg Louise most is a világ egyik legbefolyásosabb embere volt. A Cink anyagi ereje és a Cink legújabb technológiája Louise-t egyikévé tette a legbefolyásosabb embereknek. Ez azonban nem volt elég. Ő akart lenni a leges legbefolyásosabb. És ez minőségi különbség volt a mai állapothoz képest. Mert mit is jelent az, hogy valakinek van befolyása? Azt jelenti, hogy részt vehet akár az elnök kiválasztásában, esetleg megbuktatásában, dönthet kisebb cégek sorsáról és emberek ezreinek munkahelyéről. Ez azonban kevés volt Louise-nak. Ő nem csak egyike akart lenni azoknak az embereknek, akik az elnök jelöltet az elnöki székbe segítik. Ő egyedül akart az lenni, aki az ország szinte valamennyi vállalkozása felett dönt, kéne kedve szerint felemeli vagy megszünteti azokat. Egyesével vagy csoportosan, vagy egyszerre az egészet. Ő egyedül akart az lenni, aki emberek millióinak munkahelye felett dönt. Sőt, ő ennél is többet akart. Ő akart az lenni, aki mindezekről dönt, és egy személyben vezényli is e folyamatokat. Mint egy óriási sorszimfóniát, kölcsönözte Beethoventől a klasszikus műveltség egyik alapzenéjének címét. Mint egy óriási sorszimfóniát, vezényelni és egyúttal írni is fogom a darabot. Egyedül szólaltatok meg minden hangszert, tívdesem a fájdalom húrjait, és szabadjára engedem haragom dübörgő dobjait. A kegyelem hárfáival és hegedűivel is én játszom, és enyém a zongora hangjainak felszabadult nevetése. Én leszek a megváltó, akihez könyörögni fogtok, mert én hozom el számotokra az örömöt és a fájdalmat. Én leszek az első ember, aki képes saját képére formálni a világot. Attól Louise óvakodott még gondolatban is, hogy Istennek képzelje magát. Bár valójában ezt akarta képzelni és kimondani, de nem volt rá képes. Még nem. Gyerekkorában erőteljes vallási nevelést kapott. A vallásosság minden külső és belső tartalmi és formai jegyét elveszítette már, de addig még nem jutott el, hogy a teremtővel is szembeszálljon. Gondolatai mélyén még maga előtt is titkoltan azonban már megfogalmazódott. Hatalmasabb lesz még a teremtőnél is, mert döntései, jókedve és haragja kézzelfogható lesz és azonnali. Büntetni fog és jutalmazni. Felemel és elpusztít. Ha a géntechnika révén a klónozás ipari technológia lesz, akkor pedig halhatatlan leszek, s ha halhatatlan leszek, akkor én leszek a földi teremtő. Én leszek a földi képmás. Ezt a nagyívű tervet Louise a Csermely 2 projekttel kívánta elérni. A projektet komolyan vette, halálosan komolyan. Ezt egyes, a terv különböző szakaszait megvalósító szakemberek hirtelen keletkező, gyors lefolyású, ismeretlen, halálos végű betegségei vagy tragikus kimenetelű közlekedési balesetei is igazolták. Csak egyedül lehetek az, aki leszek. Nem kockáztathatok. Minden, még egy apró kockázat is fenyegeti, veszélyezteti a terv megvalósítását. A terv a Csermely volt, majd annak alapvető hibája után szükségessé vált a Csermely 2 megalkotása. Ez azonban már tökéletes volt, Louise tudata szerint. A Csermely kifejezést azért tartotta nagyon jónak, mert kettős értelmet hordozott. Szerette a többértelmű dolgokat, s élete főműve nevének kettős értelme már a gondolat megszületésekor nagy örömmel töltött el. A Csermely, mint az életet adó patakzó víz, a létezés jelképévé emelkedett Louise gondolataiban. A létezésé, melyet ő hoz létre, s később e létezésen keresztül ő uralja összes létezését. A Csermely első értelmében Louise számára a létezéssel volt azonos. A Csermely második értelmében kevéssé volt emelkedett, és kevésbé volt őrült. Éppen, hogy nagyon racionális és technikai jellegű kifejezés volt. Arra utalt, hogy az információ, mint megannyi Csermely, végül a tengerbe, az ő tengerébe folyik. Louise elégedetten dőlt hátra a székében, és a hatalmas ablakokon keresztül több emeletnyi magasságból lepillantott az esti városra.
Türelem, csak türelem, jövök, már úton vagyok, mondta a városnak.
Megnézte a számítógépe monitorját, néhány üzenete érkezett. Egyik sem tűnt fontosnak, aztán felállt, és a szobából nyíló teremméretű széf ajtajához lépett. A széf 3 bonyolult kombinációval ellátott zárral volt védve. Louise a széfet egyedileg terveztette és gyártatta le. A méretes, nappali nagyságú széfben Louise nem iratokat őrzött, és nem is pénzt. Itt Louise hatalmas tároló területtel rendelkező, speciális számítógépét tartotta. A gép speciális módon volt az internetre kötve. A számítógép egyedileg tervezett és gyártott áramköröket tartalmazott az internethez kapcsolt részén. Ezek, Louise tudta szerint, lényegében lehetetlenné tették az adatok ellenőrizetlen, engedély nélküli kiáramlását a széfben elhelyezett számítógépből. Az adatok beáramlása azonban megfelelő szűrők közbeiktatásával teljesen szabadon történhetett. belépett a széfbe, és leült a gép képernyője elé. Arcára kélyes vigyor ült, ahogy a klaviatúrán begépelte az első parancsot. Rögvest megérkezett a válasz, ez Louise vigyorát még kélyesebbé tette. A tárolón percről percre növekedett az adatmennyiség.
Robin, betettük hozzád is az új gépet, ha esetleg szükséged lenne rá.
Mondtam, hogy nem kell.
Megszereted, ha meglátod. A legújabb programokkal van felszerelve. Egyszerűen mindent tud.
Jonathan lelkesedése nyilvánvaló volt. Robin, amióta az automatikus javítási funkciót Bodo megmutatta neki, és ettől olyan kellemetlenül érezte magát, kifejezetten idegenkedett a nagyon modern és nagyon okos gépektől. Egyszerűen nem érezte magát biztonságban. Ez szóvá is tette.
Biztonságos az a gép. Akkora méretű szoftverek vannak benne, hogy egyszerűen el sem tudom képzelni, hogy mit csinálnak. Az ember elveszti az áttekintését a gép felett. Azt csinálja, amit te akarsz, olyan, mint egy engedelmes asszony.
Jonathan mosolygott.
Vagy még jobb is?
Való igaz, Jonathan felesége nem éppen az engedelmes asszony, mint a példánya. Jonathannak a számítógépekre komoly befolyása volt. Ezen Robin is elmosolyodott.
Csak próbáld ki, kapacitálta Robin Jonathan. Mondjuk a szövegszerkesztőt.
Robin elővette egy lemezt, amin valamilyen régebben írt dokumentumokat őrzött. Betette a gépbe, az új gép valóban lényegesen rövidebb idő alatt jelenítette meg a képernyőn a szöveget, mint a másik. A sebesség Robint egészen meglepte.
– És most menjd el!
– vezényelt Jonathan, hogy bemutassa a gép sebességét. Az új gép sebesség növekedése szembetűnő volt. Szinte azonnal kész volt a dokumentum mentése. A szoftver egy látható új funkcióval is gazdagodott. Kiírta az elmentett dokumentum valamennyi lényeges adatát, a nevét, a mentés idejét, a dokumentum méretét, a fájl típusát.
– Ez kit érdekel?
– kérdezte Robin, aki utálta, ha felesleges információkkal bombázták.
– Nem lehet ezt az adminisztrációs kijelzést valahol kikapcsolni?
– Biztos, hogy ki lehet, de sajnos annyira új az egész, hogy én sem tudom hol.
Mondta Jonathan, és kiment. Robin nézte a képernyőt. Ismét elolvasta az elmentett fáj típusát, a mentés idejét, a fáj méretét. Megnézte az óráját, pár perce mentett el. Aztán valamilyen belső sugallatra megnézte az eredeti, lemezről betöltött fáj méretét is. Meglepődött. Az eredeti, régebben írt fáj mérete közel 40%-kal kisebb volt, mint az újonnan elmentett fáj. Kipróbálta egy másik fájlon is, az eredmény ugyanaz lett. Az új fáj az eredeti méreténél lényegesen nagyobb lett. Robin ösztönösen hibát sejtett. Felhívta Jonathant.
Mi ennek az oka?
Ez egy új szoftver, sokkal több pótlólagos információt raktároz el a dokumentumhoz, mint az előző változatok. Ettől nagyobb a fáj mérete.
De ennyivel?
Hüledezett Robin.
Nyugi, az új beépített tárolóra 20 évi munkád ráfér, ne aggódj, nem telik be.
Emiatt Robin nem aggódott, de rosszalta az egészet. Kopogtak az ajtaján, és az ajtórésben megjelent Bodo bozontos feje. Robin meglepődött.
Hol a fenében voltál?
Tört ki belőle.
Hosszú, de most már itt vagyok, munkára készen, és tele ötlettel.
Ma már bent is maradsz? Kérdezte Robin némi gúnnyal, de Bodo nem érzékelte a gúnyolódást a hanghordozásában.
Persze, mindjárt dolgozom, csak gondoltam, beköszönök. Látom, új gépek jöttek, nagyon jó.
És holnap is jössz, vagy csak pár hét múlva ismét? Bodo jó kedvét nem lehetett megtörni, vigyorogva mondta.
Mondtam már, valami gond volt, de most itt vagyok, és ez a fő.
Ezzel kiment a szobából. Robin eltűnődve nézett a duci programozó után. Megkérdezte magát.
Ez most akkor visszajött?
majd hirtelen a semmiből előtört belőle egy érzés, úgy érezte, hogy kezdi elveszteni a befolyását a dolgok felett. Ahogy tudatosodott benne, hogy mit érez, egészen meglepődött. Semmi oka nem volt, hogy ilyen érzése legyen. Aztán visszafordult a gép felé. A képernyőn még mindig a fájlok adatai voltak. Robin rájött, hogy az érzéseit az új számítógép váltotta ki. Lemondóan legyintett. Később Nikki Diala lépett be hozzá. Arca ragyogott.
– Na, mit mondtam?
– Mit is? – kérdezte Robin, mert fogalma sem volt róla, hogy mire gondol Nikki.
– A hackerekről, az adatlopásról. Tegnap lekapcsoltak néhány hackert, akinek sikerült a nyomára bukkanni. Pontosan úgy volt, ahogy mondtam. Beléptek a gépbe, ott rendszergazdaként azonosították magukat. Persze, hogy azt csinálták, amit akartak. Ezek a szemetek lopták el tőlem is a munkámat.
Nikki egy újságot nyújtott át Robinnak, a beszámoló piros filctollal volt bekeretezve. Nikki előző újságjának a neve is szerepelt a cikkben, ezt Nikki külön bekeretezte.
Akkor ez azt jelenti, hogy megvannak a tolvajok. Visszamész a régi helyedre? Az igazat megvalva már hívtak is. Elnézést kértek, és kérdezték, mikor megyek vissza.
És mikor?
Nem tárgyalok velük, nem megyek vissza. Csúnyán elbántak velem. Belőlük nem kérek.
Robin bólintott. Kis idő elteltével Robin ismét az új gépe képernyőjére merett. Gondolta, kipróbál néhány funkciót a szövegszerkesztő programban. Először is írt egy rövid levelet. Mivel ügyetlenül gépelt, a levélbe több helyesírási hiba is belekerült. Ezt az új program azonnal észrevette, majd a hibás szavakat átírt a zöld színűre. Robint nyugtalanság fogta el. Megint úgy érezte, hogy figyelik. Próbált úrrá lenni ezen az érzésen, de nehezen sikerült. Nem tudott elvonatkoztatni attól, hogy valaki minden mozdulatát, a számítógépen végzett valamennyi ténykedését figyeli. Ezért kilépett a szövegszerkesztő programból, ami egyébként bámulatosan jól volt megcsinálva. Kényelmes menürendszerből lehetett parancsokat válogatni, és egy azonnali segítség billentyű minden értelmezési problémájában rendelkezésére állt. Robin egy számokkal teli adatlemezt helyezett a gépbe, és ennek táblázattá váló feldolgozását kezdte el. A munka meglepően könnyen ment. A táblázat szinte magától állt elő. A gyors és eredményes munka jobb kedvre hangolta. Mikor ezt is megunta, egy képfeldolgozó programmal kezdett el játszani. Észre sem vette, hogy lassan besötétedik. Felnézett a képernyőről, pillantása a naptárra esett.
A mindenségit elkéstem. Eszmélt rá, hogy pillanatokon belül megbeszélése kezdődik.
Felállt és kirohant a szobából, majd visszaszaladt a táskájáért, és ismét kirohant. A tárgyalás végén azon kezdett gondolkodni, hogy vajon a számítógépet kikapcsolta-e. Mivel nem volt biztos benne, hogy kikapcsolta, visszament az irodájába. Ahogy belépett a szobába, a képernyő villogó fénye fura kék színbe borította a szobát.
Tehát mégsem kapcsoltam ki.
Gépiesen felkapcsolta a villanyt, és az íróasztala mögé lépett. A számítógép monitorán egy képernyővédő program volt látható. Egy kéz pingpongütőt tartott, és két pingponglabdát pattogtatott, mint egy zsonglőr. A labdák száma később 3-ra, majd 4-re változott. Ezután eltűnt a 4 labda és az ütő, új kép úszott be fentről. Ezen egy ázsiai férfi tollas labdával dekázott. Aztán 2 labdával folytatta ugyanezt. Robin nézte egy pár pillanatig a képernyővédő animációját, aztán emlékezetébe idézte, hogy azért jött, hogy kikapcsolja a gépet. Éppen az egér felé nyúlt, amikor a gép lemezettsége jól hallhatóan beindult. Robin keze megállt a levegőben.
Mi a fene kapcsolta be a beépített lemezettséget? Biztos a képernyővédő,
értette meg a folyamatot. Azonban ebben a pillanatban felvillant egy párszor annak a műszernek a piros lámpácskája is, mely azt jelezte, hogy a gép az internetről adatokat tölt le, vagy az internetre, valahová, valamilyen másik gépre adatokat ad ki. A kis szerkezetet Georg és Jonathan csapata készítette. Egyike volt azoknak az eszközöknek, melyekkel az adatbiztosítás projektjének kidolgozását alapozták meg. Robin megdermett, aztán megrázta a fejét.
Lehetetlen, Képzelődök. A műszer vörös LED kijelzőjére merett, a kijelző nem villant fel újra. Robin várt még néhány másodpercet, de semmi sem történt. Képzelődöm, mondta hangosan, határozott mozdulattal az egér után nyúlt. Ahogy megmozdította az egeret, a képernyővédő animációja eltűnt, helyére visszakerült az a képfeldolgozó szoftver, amivel Robin utoljára foglalkozott. Robin az egérrel a különböző parancsikonokra kattingatva bezárta a programot, és éppen azon volt, hogy a számítógépet is szabályszerűen leállítja, mikor a szeme sarkából megint úgy tűnt, hogy a kis műszer vörös fényű LED lámpája felvillan. Csupán néhány villanás volt. Robin minden további teketória nélkül rálépett a számítógéphez vezető villanyvezeték földön fekvő kapcsolójára. A számítógép képernyője kihunyt. A gép morgása elhallgatott. Robin tanácstalanul állt a gép előtt. Holnap ez lesz az első, hogy tisztázom, mi ez. Kilépett a folyosóra, ahol Bodoba botlott. Bodo a kávéautomatánál állt és kávét vett. Sok cukorral. Te még itt bent? Szólította meg Robin.
Most jövök bele. Ilyenkor nem lehet hazamenni.
Bodo kivette a gépből a kávéval teli poharat, és újabb pénzt dobott a gépbe.
Kettő kávé kell, mert ezekbe a nevetséges poharakba nem fér bele normális mennyiség,
magyarázta Robinnak. Te biztosan meg tudod nekem magyarázni, amit nem értek, kezdett bele Robin. Ott állok a vadi új számítógép mellett. Hozzá sem értem egész este, csak be volt kapcsolva. Egyszer csak beindul a beépített lemeze. Aztán pár pillanat múlva az interneten dolgozik. Ő egymaga, hogy én hozzá se érek. Mi ez? Mi a fészkes fene ez? Bodó mindkét kezében egy-egy kávés pohárral hallgatta Robint. Aztán az egyik pohár tartalmát kiitta, a műanyag poharat kidobta, és átlépett a csokoládét és chipseket árusító géphez. Egy tábla csokoládét vett, miközben azt mondta.
Hát, először is azt kell mondom, hogy a dolog természetes.
Ez Robint némileg megnyugtatta.
Természetes, mert a képernyő védő is egy program. Amikor a beépített lemez elindult, a képernyő védő program további részét olvasta be a gép a memóriába. Az, hogy a gép saját elhatározásából kommunikál az interneten, szintén természetes, ha valamelyik felhasználói programod nyitva volt.
Egy képfeldolgozó volt nyitva.
Akkor a képfeldolgozó program felhívta a saját központját, hogy a legújabb frissítéseket, a legújabb változatot rátöltse a gépedre.
Robin összehúzott szemöldökkel nézett Bodóra. Bodó részletesenben is kifejtette.
Minden modernebb szoftver úgy van megcsinálva, hogy a frissítéseket be tudja fogadni. A frissítések leggyorsabb elérhetősége ma az interneten keresztül lehetséges. Ezt a frissítést a korábbi fejlesztésű szoftvereknél akkor kaptad meg, ha te, személyesen te hívtad fel a szoftvercég központi honlapját. Ott kiválasztottad a megfelelő menüpontot, majd kérted a meglévő szoftveredhez a frissítés letöltését. Ennek van egy jobb, gyorsabb és teljesen automatikus változata. Beleépítik a szoftverekbe ez a bejelentkezési és letöltést kérő algoritmust.
Bodo kibontotta a csokoládét és Robin felé nyújtotta.
Kérsz?
Robin megrázta a fejét. Bodo beleharapott a csokiba.
Nem ez a kedvencem, mert túl kevés benne a mogyoró, de itt nincs másik.
Mintha azt mondtad volna, hogy másik lehetőség is van.
A másik lehetőség, hogy nem eszem csokit, de a sok szellemi munkához kell.
Robin már nem először tapasztalta, hogy Bodo mindig a saját gondolatát folytatja tovább. Újra megkérdezte.
Mintha azt mondtad volna, hogy a számítógépem internetes adattovábbításának még lehetnek egyéb okai. Ah, igen, igen.
Bodo lenyelte a csokoládé maradékát, a papírt gomborcát gyűrte, és a szemetesbe hajította.
A másik lehetőség, hogy valaki éppen adatokat lop tőled. De ez nem túl valószínű.
Nem? És miért nem?
Mert most helyezték üzembe a gépedet a fiú. Ahhoz, hogy valaki így módon hozzáférjen a géphez,
egyszerűen nem telt el elég idő.
Több lehetőség nincs?
Nincs, mondta Bodó.
A valóságban volt még egy harmadik, sőt, egy negyedik lehetőség is, de erről egyikük sem tudott. Robin nem tudott napirendre térni az előző este tapasztaltak felett. Egy belső hang azt súgta neki, hogy valami van a háttérben, amit ő nem tud. Ezért a dolgot Georggal is megbeszélte. Nem lehet, hogy a gépen vírusos?
Elvileg lehet, de valami olyan vírus lehet csak, amit mi még nem ismerünk. Persze, az is lehet, hogy nem vírus, hanem...
Hanem mi? Csapott le Robin, aki hirtelen azt hitte, hogy rálelt a probléma nyitjára.
Nézd, a számítástechnikusok nem csak vírusokat ismernek. A vírus röviden szólva olyan program, amely önmagát másolja adathordozón vagy hálózaton mindig új és új gépre. Azaz a vírus szaporodik, míg például egy szövegszerkesztő program nem. A vírus általában kártékony is.
Hát ez nem újdonság.
Vannak azonban egyéb kategóriába sorolható programok is, amelyeket a laikus vírusnak neveznek ugyan, de ezek lehetnek vírusok, trójai programok, speciális virulens programok, vírustároló programok, programférgek, vírusgenerátorok, vírusmutációk.
Robin furcsa fintort vágott. Nem ilyen részletezésre számított.
Értem, tehát vannak különböző szempontok, amik alapján a kártékony programok alcsoportokba sorolhatók. Ez azonban most lényegtelen. Maradjunk a vírus kifejezésnél. Mi az, hogy vagy ismerjük a vírust, vagy nem? A vírusok is sokfélék lehetnek, négy fő részük azonban van, pontosabban csak három. Jó, három vagy négy. Mik ezek?
Georg tanácstalanul körülnézett, nem számított arra, hogy a vírusok felépítéséről kell rövid előadást tartania. A gondja abból adódott, hogy miként foglalja úgy össze pár mondatban a virológiát, hogy az érthető legyen, de szakszerű is egyben.
A vírus reprodukálja magát, azaz van a szaporító rész. Ez a rész keresi meg, hogy hová telepedhet be a vírusprogram. Aztán valamikor aktivizálódnia kell, ez a második fő része a programnak. Mondjuk péntek 13-án. Azaz, ez a rész azt figyeli, hogy melyik pénteken van 13-a, mert akkor indítja el a harmadik program részét. Előtte nem, utána nem, csak akkor. A harmadik rész tartalmazza a károkozásra, rombolásra szolgáló parancsot. Esetleg van egy negyedik rész, ami bujócskát játszik a felhasználóval, azaz addig dugdossa magát a vírusprogram a különböző beépített lemezeken, memóriában vagy a...
Mi csinál?
Folyton változtatja a vírus azt a helyet, ahol tartózkodik. Azaz, amikor bekapcsolod a gépet, letörli magát a beépített tárolóról, és a memóriában tanyázik. Amikor kikapcsolod a gépet, a memóriából visszaírja magát a beépített lemezre. Azaz, bujkál. Addig, amíg nem lép akcióba, azaz a rombolás előtt, nem ad magáról életjelt. Értem. Mit akarsz ebből kihozni? Azt, hogyha van egy speciális új vírus, amit még nem ismerünk, és ami nem ad magáról életjelt, akkor az lehet a új a gépen, hogy nem tudunk róla.
Robin hallgatott, aztán megkérdezte.
Lehet a vírusnak az a feladata, hogy adatokat lopjon?
Elvileg igen, de nagyon nehéz megcsinálni, főleg egy komoly rendszeren.
Azaz?
Georg tanácstalanul Robinra nézett. Nem értette Robin, mit kérdez.
A semmi, mondta Robin, semmi.
Georg kiment. Robin rápillantott a gépre.
Vírus vagy nem vírus? Ez itt a kérdés.
Írta át magában Hamlet monológiának híres sorát.
Különös, gondolta, hogy a dán királyfi milyen fontos kérdéseket feszeget.
Aztán tenyerével rácsapott a számítógép oldalára.
Vírus vagy nem vírus? Nem hallod?
Nem hallja. Robin elfordult, majd még egyszer visszanézett a gépre.
Vagy csak úgy teszel?
12. Az új gépeken lázas munka folyt. Georg és Jonathan olyan kis dobozokat épített, melyek pontosan mérték a számítógépekről, valamint a központi szerverről kiáramló adatok mennyiségét. Lényegében kicsi rúterek voltak, illesztő funkciók nélkül. A cél az volt, hogy egy olyan berendezést tudjanak előállítani, ami majdan hivatkozási alap lesz az adatbiztosítások előkészítésére. A dobozzal a két férfi azt a feladatot akarta megoldani, hogy pontosan kövesse és regisztrálja azokat az adatküldéseket, melyeket a felhasználó a gépről indít. Ha a felhasználó által ténylegesen elindított és a számítógépről valóságosan távozó információ mennyisége megegyezik, akkor nincs adatlopás. Ez volt az elvi kiinduló pontuk, de ebben, mint később kiderült, tévedtek. Nem egyezik meg, akkor csak egyetlen dolog lehet, a számítógépedről több adat megy ki, mint amit te küldtél. Ez az adatlopás esete. Ekkor lép majd életbe az adatbiztosítás. A dolgot meglepően könnyen tudjuk kezelni, illetve jelen kutatási stádiumban észlelni ezekkel a kis dobozokkal. Meg a rúterrel. Így van? Ez könnyű feladatnak tűnt, de a dobozok nem működtek jól. Az adatok nem egyeztek meg a rúter adataival. A hibát nehéz volt megtalálni, annyira, hogy beletört a bicskájuk. A dobozok működési hibáinak megállapításához a méréseket két részre bontották. Egyrészt az internettől független saját belső hálózatokon mérték, másrészt az internetre kiküldött adatokat mérték. A dobozok érthetetlen mérési eredményeket adtak. Az adatok értékelhetetlenek voltak, sőt, ellentmondtak a józanésznek is. Ez persze nem csak az internettel állt összefüggésben. Még akkor is, amikor a gépek egymás között az internet nélküli belső hálózaton kommunikáltak, akkor is két eset fordult elő. Volt olyan, hogy a dobozok által mért adatmennyiség bitre pontosan megegyezett az elküldött adatmennyiséggel. Ez volt a kívánatos állapot. De legtöbbször nem ez az eset állt elő. Döntően az történt, hogy eltérések mutatkoztak a dobozzal mért és a számítógép által automatikusan kijelzett adatmennyiségek között. Mégpedig rendre olyan módon, hogy a dobozok kisebb elküldött adatmennyiséget regisztráltak, mint amennyit a számítógép operációs rendszere. Ez egyszerűen őrület, vakargatta a fejét Georg. Miért kisebb adatmennyiséget ez a francos doboz, mint amit elküldünk? Valami nem jó. Itt valami nem jó. Georg cserélgette a dobozokat, de a mérési eredmények mindig rossznak mutatkoztak. Szétszették a dobozokat, de ellenőrizték az egyes egységek működését. Az egységek önmagukban tökéletesen működtek. Összeszerelve azonban az eredmények nyilvánvalóan különböztek a számítógép operációs rendszere által meghatározott és kiírt eredményektől. A dobozok rosszul mértek. Kipróbálták újra, számítógép nélkül a dobozokat. A jelgenerátorról beküldött jelek mennyiségét pontosan regisztrálták a dobozok. Georg, Jonathan és Bodo tanácstalan volt. Nem lehet, hogy rosszak a számítógépek? Kérdezte tanácstalanul Jonathan. Vadonatúj gépek, a legújabb hardware, a legújabb operációs rendszerrel és legújabb szoftverekkel. A dobozok nem jók. Tervezzük őket újra! Georg átnézette a dobozok áramköreinek terveit külső szakértőkkel. A tervet jónak bizonyultak, semmilyen hibát nem lehetett felfedezni a tervekben. Hagyjuk a belső hálózatot, nézzük meg, mi lesz az interneten. Ott lehet, hogy jó. Az ötlet nem sok sikerrel bíztatott, de azt egyik férfi sem hitte, hogy az eredménytől még inkább meglepődnek. A belső hálózatban a dobozok részben pontosan mértek. Nagyobb részt azonban kisebb adatmennyiséget mértek, mint a számítógép operációs rendszere. Ezt fogjuk kapni az internetre is, vélekedett Jonathan. Az eredmény meglepő volt, amikor a vizsgálatokat az interneten keresztül küldött adatokra is elvégezték. Ekkor a dobozok mérései rendszeresen nagyobb értéket hoztak ki, mint az operációs rendszer. Előfordult, hogy kisebb mérési eredményt produkáltak a dobozok, mint az operációs rendszer statisztikai összefoglalója. Végül akadt egy olyan mérés is, amikor az operációs rendszer és a doboz közel azonos bit mennyiséget mutatott, sőt, nagy ritkán bitre pontosan egyezett a mérés eredménye és az operációs rendszer adata. Az operációs rendszer és a router azonban mindig összhangban volt.
Az adatbiztosítási projekt alapja az, hogy a szándékosan kiküldött adatmennyiséget elkülönítsük a valóban kiáramlott adatmennyiségtől. Elemezzük a számítógép adatforgalmát. Egyszerű feladat elvileg, gyakorlatilag nem tudjuk megoldani. Fakadt ki Robin. Nem tudjuk, hol a hiba. Egyszerűen fogalmunk sincs.
Robin végső elkeseredésében azt mondta.
Ezért teljesen felesleges volt megvásárolni az új hardvereket és a vadonatúj szoftvereket. Bőven elég lett volna, ha a régi számítógépeken ügyetlenkedtek. A projektet a hétvégén befejezzük. Tudomásul vesszük, hogy a problémát nem tudjuk megoldani.
Bettina helyeselt. Túl sok időt és energiát pocsékoltunk el a semmire. Ha a projekt megvalósítható is, meghaladja a mi szakmai kompetenciánkat.
Georg nem akarta feladni, de nem volt ellenérve. A dobozok ötlete nem vált be.
De miért nem vált be?
Georg ezen töprengett, majd eszébe idézte Robin megjegyzését.
Miért nem a régi hálózaton kezdtetek kísérletezni, meg méregetni? Megtakaríthattuk volna ezt a felesleges beruházást. Kicsit elhamarkodtam a döntést.
A megbeszélés végén Georg odalépett Bodóhoz.
Mi van akkor, ha Jonathannak van igaza, és a gépek rosszak?
A projektünknek vége, de mielőtt véglegesen befejezzük, próbáljuk ki a régi gépeken is a dobozokat. Bodó megvonta a vállát, neki sem volt túl nagy sikere. Sem ebben a projektben, sem a MIPPOS merevlemezének vizsgálatával. Egyik témában sem jutott előbbre, ezért egyre hisztisebbé vált.
Felőlem, de az sem lesz jó. Valamit elszúrtunk, mert hülyék vagyunk.
A megbeszélést követően a három férfi a régi számítógépekből álló hálózaton végzett méréseket.
Ez lehetetlen, hüledezett Georg. Minden eredményünk bitre pontos.
Megismételték a mérést újra és újra. Valamennyi belső hálózaton végzett mérésük eredményre megegyezett az operációs rendszer adataival.
Próbáljuk ki az internetet is, lelkesedett Bodó. Hát, ha az is jó.
Az interneten végzett adattovábbítási mérések is jók voltak. Többször ellenőrizték, mindig egyezett a doboz eredménye az operációs rendszer eredményével, s természetesen a routerrel is. A nap végén a három férfi egyre nagyobb izgalommal figyelte a mérési eredményeket.
Na, legalább annyit tudunk, hogy a doboz jó. De csak a régi gépeken. És fogalmunk nincs, hogy az új gépeken miért nem.
Aztán valamennyiüknek eszébe jutott.
Mérjük meg újra az elküldött és a megérkező adatmennyiséget az új hálózaton. Egyelőre az internetet hagyjuk.
Hozzáfogtak és tanácstalanul álltak. Az eredmények ismét érthetetlenek voltak.
A küldő, azaz a forrás oldalon az operációs rendszer nagyobb értéket mutat, mint amit mérünk. Eddig is ez volt, amikor adatot küldtünk ki. Azt várnánk, hogy a fogadó operációs rendszer a kiküldött kisebb adatmennyiséget regisztrálja. Ehelyett mi van? A forrás oldali és fogadó oldali dobozunk bitre pontosan megegyező eredményt mutat. A forrás oldal és fogadó oldali operációs rendszer bitre pontosan ugyanakkora adatmennyiséget mutat. De a dobozok által mért adatmennyiség mindkét helyen kisebb, mint amit az operációs rendszerek jeleznek.
Valami rejtélyes dolog volt a számítógépeken. Az egész belső és külső hálózaton, beleértve a routert is. Valami nem volt kerek. Niki Diala megvonta a vállát.
Nem érdekelnek a részletek?
Rendben van, akkor 1000. Ennyiért is elmondom.
500, és az egészet tudni akarom.
A férfi tartotta a markát, Niki pénzt csúsztatott bele. A férfi megszámolta, zsebre gyűrte, majd mesélni kezdett.
A Bellamy csinálta.
Ki az a Bellamy?
A rendes nevét nem tudom. Szerintem nincs is neki. Kiálló fogai vannak, szemöldökében és orrában karikát hord, úgy néz ki, mint egy vágóhídra terelt marha. Esküszöm, hogy olyan. Hol találom meg? Van egy kis kocsma, de nem hiszem, hogy maga oda menne. A férfi vigyorgott. Ott az ilyen kis hölgyikéket azonnal beavatják a jóba. A férfi röhögött a saját viccén. Niki vágott valami pofát, majd rászólt a férfira. Nem ezért fizettem, halljam a többit.
Sokkal többet én se tudok. A Bellamy benne volt, az biztos.
Mitől biztos ez?
Ő maga mesélte, hogy valami idióta seggfej 20 000 fizetett neki egy balesetét. Tényleg egy nagy állat lehet, kár, hogy én nem találkozom ilyenekkel. Egy ilyen baleset ára maximum 3 000, de akkor már tűz is van, meg robbanás, meg ilyen frankó dolgok.
Szóval 20 000 kapott? Kitől?
Nem tudom.
A Bellamy tudja?
Ha honnan tudjam? Én ennyit tok.
Nem sok 500-ért.
Érdeklődhetek még, ha kell.
A férfi megint vigyorgott. Ha tud valamit, vevő vagyok rá, de ennél több kell, ez semmi nem volt.
Mennyit ér meg magának a fickó neve?
A fickó neve? Mondjuk még 500-at.
Rendbe, majd fölhívom, ha tok valamit.
Bodo, Georg és Jonathan a dobozokat nézte. Most az utóbbi időben csak a belső, internettől független hálózattal bajmolódtak.
Lehet, hogy torzít a mérődoboz,
mondta egészen halkan Georg, de a másik két férfi úgy nézett rá, hogy elhallgatott.
Az operációs rendszer is hibás, próbálkozott egy új ötlettel Georg.
Bodo a homlokára csapott.
Hát persze! Az adatokat a számítógép tömörítve küldi át. Mi ezt mérjük a dobozzal. Nekünk viszont az operációs rendszer a forrás oldalon a tömörítés előtti állapotot mutatja. Aztán a vétel helyén a vétel oldali operációs rendszer kicsomagolja a tömörítést, ezért érkezik meg nagyobb mennyiség a gép szerint, mint a szerintünk. A hálózaton az adatok tömörítve utaznak.
Bodo felsóhajtott. Végre megfejtette a MIPOS tömörítő programjának értelmét. A tömörítő program automatikusan tömöríti a fájlok nagy részét, mielőtt azokat elküldeni. A másik oldalon automatikusan kitömöríti a fogadó oldali gép operációs rendszere. Így lehet aztán az, hogy kevesebb információ mennyiséget mér a doboz, mint amit az operációs rendszer. A három férfi elégedetten hagyta félbe a munkáját, megfejtették a rejtélyt. Most már csak néhány apróság van hátra. Ez már eredmény. Ezzel már lehet valamit kezdeni. Ezt Robinnak is be kell látnia. Az internetes ügyek ebből következnek.
Tartsunk egy rövid szünetet. Jó ötlet. Ki kér kávét?
Kérdezte Bodo, és elindult az automata felé. Robin és Eve remekül szórakoztak. Eve már nem is emlékezett, hogy mikor volt utoljára szabadtéri színházi előadáson. A félreértéseken alapuló nyári történet arról szólt, hogy egy okos nő miként szelídít meg egy csapodár férfit. A darabban sok zenei betét egy helyet kapott, az egész előadás könnyed volt és nélkülözött minden komoly szándékot. Szórakoztatni akart, erkölcsi tanulságok és életbölcsességek nélkül. A színdarabnak fergeteges humora volt. Eve és Robin dülöngéltek a nevetéstől. A helyszín egy kisebb szálloda hallja.
Mondja kérem, mikor foglalhatom el végre a szobám? 2 napig ültem azon az átkozott vonaton. Sztrájkoltak a vasutasok, kint álltunk a nyílt pályán órák hosszat. Összecsuklom a fáradtságtól, szeretném már kialudni magam.
Ezt egy miniszoknyás nő mondja a portásnak.
A pár pillanat, asszonyom, mindjárt kész a szobája. Addig kitölthetni a bejelentkezési lapot. Rögtön küldöm a londinert, aki felviszi a bőröngyeit a szobájába.
A nő neki fog, hogy kitöltse a nyomtatványt. Egy férfi ekkor lép be az előcsarnokba. Észreveszi a nőt és megszólítja.
Kisasszony, engedje meg!
A nő közbevág.
Igen, rendben van. Csak kitöltöm a papírokat, aztán már is mehetünk.
Mehetünk? Hová?
Természetesen a szobámba.
Ó, kérem, itt valami félreértés van.
Semmi félreértés nincs, a szobámba akarok menni. Nem akarok több kifogást, már 10 perce várok.
A férfi nyilvánvalóan félreérti a dolgot. Kinéz, a közönségnek mondja.
És még mondja valaki, hogy nem vagyok ellenállhatatlan már reggel korán is.
A nőhöz fordulva így szól.
Kérem, ha ennyire akarja, az más. Nem inna előbb valamit?
Nem vagyok szomjas. Az igazat megvalva, mielőbb ágyba szeretnék bújni.
A férfi tágra nyit szemmel bámul rá.
Ó, részemről semmi akadálya. Maga mindig ilyen, hogy is mondjam, mindig ilyen határozott?
Ha tudná, hogy miken mentem keresztül, 2 napig összezárva 3 férfival, mindössze 4 négyzetméteren. Ezek után az ember már tudja, hogy mit akar. Nekem elhiheti.
A férfi félreérti.
3 férfival? Egyszerre?
Összezárva.
A közönség nevet, a férfi egyre nagyobb szemeket mereszt.
És miket csináltak?
Maga szerint mit lehet egy ekkora helyen csinálni? 2 nap, 2 éjszaka?
Jól bírja, nem mondom,
szól a közönség felé a férfi. A portás átnyújtotta a kulcsot, a nő elveszi. Majd a nő szól a férfinak.
Az a 2 bőrönd az enyém, hozza kérem.
Férfiak vannak benne? Tartaléknak? Úgy adjuk ki a 3-at.
Milyen vicces itt ez a személyzet?
Néz a portásra a nő, az megrökönyödve áll, de semmit sem szól. A férfi van, felülkerekedik a kíváncsiság.
És mondja csak, maga egyedül volt nő a 3 férfival?
Először igen, de később beszállt egy idősebb asszony is. Ettől kezdve rosszabb lett. Annyira zavart, annyira idegesített.
A férfi furcsa hangsúllyal a közönségnek kommentálja a nő szavait.
Zavarta őt. A másik nő idegesítette.
A nőhöz fordul.
Mi zavarta abban a másik nőben magát?
Annyira látványosan szenvedett, pedig csak később szállt be. Neki csak 1 napot kellett végigcsinálnia. Én végigcsináltam 2-t, és egyetlen szóval sem panaszkodtam. Aki ilyenre adja a fejét, annak tudnia kell, hogy ez mivel jár. Ne kényeskedjék.
A közönség nevet. A férfi nagyobb távolságra húzódik a nőtől.
Persze, a maga fiatal teste.
Leplezetlen kíváncsisággal méregette a nőt.
Jobban bírja a strapát, ugye?
Az 1. napot nagyon élvezetesnek találtam. Új élmények voltak, és még az 1. éjszakát is nagyon jól bírtam.
Én magam sem gondoltam volna,
azért mégsem minden nap van ez velem sem.
Ez nagyon megnyugtató. És mondja, milyen sűrűn vesz részt ilyeneken?
Hát voltam már 1 párszor. Maga még nem volt?
Nem, képzelje, én még nem voltam.
A nő végigméri a férfit.
Jobb is, úgy sem bírta volna.
Egyedül lehet, hogy nem, de 3-an. És mondja, maga élvezte ezt?
Az 1 néhány órát, talán az 1. napot.
A férfi vizsgálgatva nézi, körbejárja a nőt, aztán megkérdi.
1 napig élvezte?
Igen, de nem csak én, az egyik férfi is, ahogy láttam. Persze, nem kérdeztem meg.
Persze, minek is kérdezte volna.
A közönség nevet.
És amikor már nem élvezte, miért nem szállt ki?
Mondja, nem mennénk már végre?
Tudja mit? Én nem akarok.
Mi az, hogy nem akar?
Talán csak nem kötelező.
Maga érti ezt?
A nő a portáshoz fordult.
Ezt nem hagyhatja ennyiben, szóljon rá,
mondta a nő.
Ez jó, ő szóljon rám, kiabál a férfi. Őt ne vigyük föl a szobájába,
a portásra mutat. Ív szeméből csurgott a könnye nevetéstől. Robin is a szemét törölgette. Egymásra néztek, és nagyon elégedettek voltak az élettel. A darab végén a nő és a férfi egymásra találtak, a félreértések eloszlottak, és mindenki örült.
Remek előadás volt,
mondta még mindig szélesen mosolyogva Ív.
Na, hová hoztalak?
Diadalmaskodott Robin.
Milyen rég nevettem ilyen jót. Apropó, nincs nálad 2 bőrönt?
utalt Robin a darab egyik jelenetére.
Csak egy kis kézitáska.
És még te tartod magad nőnek egyetlen kézitáskával?
Robin arcán mosollyal két ujjával fitymálóan forgatta a nő táskáját.
Táska, ide vagy oda, én nőnek tartom magam. Miért?
Mert én is annak tartalak,
mondta Robin, és szájon csókolta Eve-et.
Baj van, jelent meg Bodó az ajtóban. Elromlott a kávégép.
Próbáltad már, hogy jó erősen oldalba vágod? Kérdezte Jonathan.
Bele is rúgtam. Nem ad kávét.
Fejezzük be a munkát, aztán menjünk mielőbb haza, majd otthon kávézunk,
állt a kérdéshez Georg gyakorlatiasan.
A belső hálózatot tisztáztuk. Értjük az adatok mennyiségében megállapított változásokat. Mi kisebb adatmennyiséget mérünk, mert az adatok tömörítve mennek a hálózaton. Előtte és utána azonban nem tömörített állapotban vannak. Ezt az értéket jelzi nekünk az operációs rendszer.
Így van. Ezzel megoldódott a tömörítő program rejtélye is. Kicsit csalódott vagyok. Többre számítottam a programmal kapcsolatban, mondta Bodó.
Haladunk, haladunk.
Így van.
Nézzük az internetet, aztán menjünk haza. Szerintem ez maximum 5 perc lesz. Egy óra múlva mindnyájan otthon vagyunk,
sürgette Georg a folytatást. Georgnak nem lett igaza. Egy óra múlva is bent ültek az irodában, és végképp tanástalanul nézték a dobozokat.
Foglaljuk össze, hogy mi is történik. Amikor az internetre küldtük ki az adatokat, a mérések jelentős részben dobozaink nagyobb adatmennyiséget mértek, mint amit az operációs rendszer és a router jelz. Ez van a forrás oldalon. A fogadó oldalon mért adataink viszont nem egyeznek semmivel sem. A dobozunk mért adata a fogadó oldalon általában kisebb, mint a forrás oldali dobozunk adatai. De van olyan is, hogy nagyobb. A gépek operációs rendszere viszont azt mutatja, hogy az elküldött és megérkezett adatmennyiség is egyenlő, de ez az érték egyik dobozunk által mért értékkel sem egyezik. Viszont a router annyit mutat, mint az operációs rendszer. Ki érti ezt?
Senki.
S mit is tudunk? Azt, hogy viszont van az A eset. Ekkor az operációs rendszer a forrás és a cél oldalon is azonos méretű adatmennyiséget regisztrál, de az adatmennyiség nem egyezik meg egyetlen általunk mért értékkel sem. A mi dobozaink két értéket mérnek. Az egyik érték a forrás oldali érték, ezt küldjük el. Ez nagyobb, mint ami megérkezik. Ez ellentétben van azzal, amit vártunk volna a korábbi méréseink alapján. A belső internet nélküli hálózaton folytatott méréseink alapján. Van továbbá a B eset. Ekkor mit tapasztalunk? Azt tapasztaljuk, pontosabban azt mérjük, hogy a dobozok kisebb adatmennyiséget mérnek, mint amit az operációs rendszerek mutatnak. Ez ugyanaz az eset, mint a zárt internet nélküli hálózat esetében. Ezt magyaráztuk a tömörítő programok szerepével.
Jonathan, aki eddig a vicckönyvében lapozgatott, végre felkiáltott.
– Hát itt van, hát ezt kerestem egész nap!
Georg fáradtan nézett Jonathanra.
– Essünk túl a hülye vicceden, aztán fejezzük be a munkát.
Jonathan nem lehetett lehűteni.
– A vicc idevaló, mondta és bele is kezdett. – Két régész beszélget. Nyáron Róma mellett folytattam ásatásokat, és képzel találtam egy 2000 éves föld alatti telefonkábelt. Ez azt bizonyítja, hogy a rómaiak már 2000 éve ismerték a telefont. Én Atin mellett ástam, és képzelt, semmilyen kábelt nem találtam a föld alatt. Ez azt bizonyítja, hogy a görögök már 3000 éve ismerték a mobiltelefont.
Ez jó, mondta Bodó.
Azaz, ha semmit nem találunk, akkor vagyunk a legjobbak.
Pontosan. Georg a viccből is jól érzékelhetett, hogy minden csak nézőpont kérdése.
Jó, térjünk vissza a mi dolgainkra. Késő van, ne húzzuk az időt.
Van tehát az A és a B eset. Aztán van a C eset.
Ekkora fogadó oldali doboz nagyobb mennyiségű adattömeget regisztrál, mint amit mi elküldtünk, azaz a forrás oldali dobozunkon kevesebb adat megy át, mint ami megérkezik. Jelzem, teljes képtelenség, ez egyszerűen lehetetlen. Szerintem ezeket a viszonylag ritka méréseket ki is hagyhatjuk a további feldolgozásokból, itt valamit elszúrtunk.
Hagyjuk ki, a többivel is elég foglalkoznunk. Legfeljebb a végén majd visszatérünk, ha már mindent értünk, és nagyon unatkoznánk.
Remek, van ideillő újabb viccem. Hogy bizonyítja be a matematikus, hogy minden páratlan szám prím?
Miket zagyvászisz össze?
A prím számnak azt a számot nevezzük, amely csak egyel és önmagával osztható, magyarázta Jonathan Georgnak, mintha Georg erre kérdezett volna rá.
Kit érdekelnek most a te prím számaid? Térjünk vissza a munkához!
Na, azért az nem úgy van, érvelt Bodó, aki tudni akarta a vicc végét.
Szóval, hogy bizonyítja be a matematikus, hogy minden páratlan szám prím?
Egyszerűen. Az egyes prím, a hármas prím, az ötös prím, a hetes prím, innen teljes indukcióval belátja, hogy az összes többi prím.
A teljes indukció egy matematikai bizonyítási mód, értelmezte a viccet Georgnak, mire az legyintett, hogy hülye vagy, erre Jonathan folytatta.
Hogy bizonyítja be egy fizikus, hogy minden páratlan szám prím? Egyszerűen méréssel. Az egyes prím, a hármas prím, az ötös prím, a hetes prím. A kilences nem prím, ez mérési hiba. A tizenegyes prím, stb.
Georg furcsa grimaszt vágott. Jonathan tettetett sértődöttséggel, csak Bodónak mesélte tovább.
Hogy bizonyítja be a mérnök, hogy minden páratlan szám prím? Azt kérdezi, mi az a páratlan szám?
Bodó nevetett.
A legjobb a fizikus. Mi most éppen ebben a szakaszban vagyunk.
Esetleg folytathatnánk? Kérdezte megenyhülve Georg, neki is tetszett a vicc.
Azonnal folytatta is, hogy a további viccmesélést megakadályozza. Aztán van a D-eset. Ekkor mi is történik? A dobozok és az operációs rendszerek azonos méretet jeleznek, azaz megegyeznek az általunk mért adatok azzal, amit az operációs rendszer mutat. Ezt megint csak nem tudjuk megmagyarázni, mert ha a tömörítő program működik, akkor annak mindig működnie kell. Ezekben az esetekben miért nem működik?
Mindhárom férfi hallgatott.
Meg kell vizsgálnunk, hogy milyen adatok mentek ki a hálózatra. Nem tudjuk elkerülni.
Ezt Bodo mondta és vigyorgott.
Te mit vigyorogsz?
Georg ingerült volt. Bosszantotta, hogy értetlenül áll a dolgok előtt.
Éreztem, hogy nem lehet ennyire könnyű, de kiderítem.
Georg értetlenül bámulta a dagi programozót. Jonathan segített.
A tömörítő programjáról beszél.
Mindenkinek van valami mániája, sóhajtott Georg. Én például szeretnék még ma hazamenni.
Tizenhárom.
Moses Klein kilépett villájának teraszára. Csodálatos este volt. Az égen fényesen világított a hold. Klein lelépett két lépcsőfokot, ami a nappali teraszát és a kertet összekötötte, majd sietős léptekkel a villától különálló alsó épületbe ment. A levegő telítve volt az éjjel nyíló virágok kipárolgó illatával. A frissen locsolt fűből a nedvesség bujaszaga áradt. Klein ma nem volt fogékony ezekre a finom részletekre. Elszántan gyors léptekkel haladt az alsó épület irányába. Belépett az épületbe. A helyiség egy tágas nappali szoba és egy raktár keveréke volt, több szekrénnyel. Klein az egyik szekrényhez lépett. Kinyitotta, majd becsukta. Egy újabb szekrényt is kinyitott, de itt sem találta, amit keresett. Végül a harmadikból kivett egy nagy, kék műanyag zsákot. A zsák különböző használt ruhadarabokkal volt tömve. Ezeket Moses Klein felesége, a Vörös Keresztnek szánta.
Klein kinyitotta a zsákot, és kutatni kezdett a ruhák között. Kihúzott egy fehér papírzacskót. A zacskóban egy hosszú, fekete paróka volt. Klein a ruhákat visszagyömöszölte a zsákba, a zsákot visszatette a szekrénybe, és kijött az épületből, hóna alatt a fehér zacskóval. Visszament a villába, egyenesen a dolgozószobájába. A dolgozószoba széfjében mindig jelentősebb készpénz volt előre nem látható esetekre.
Ilyenekre, mint a mai, mosolygott gonoszul, és egy bankjegykötöget vett ki a trezorból.
Az acskóval és a bankjegyekkel lement a garázsba, beült kocsijába, és kihajtott az éjjeli országútra. Elindult a város felé. A sötét országúton alig volt forgalom. Klein az egyik útmenti parkolónál megállt. A kocsi csomagtartójából farmernadrágot, tornacipőt és egy sötét színű hosszú ujjú pólót vett elő. Gyorsan átöltözött, levetett ruháit a csomagtartóba dobálta. Aztán visszaült az autójába, és behajtott a városba. Leparkolt egy magas épület előtt, és egy bérelt kocsiba szállt át. Mielőtt beült volna a csereautóba, fejére illesztette a parókát. Bár sötét volt, nagy keretes napszemüveget is tett. Megnézte magát a kocsi pipere tükrében, úgy találta, hogy jól elváltoztatta külsejét. Elindult a kocsival, és egy külvárosi kocsma elé hajtott. A találkozója éjfélkor volt. Rápillantott az órájára, 15 perccel előbb érkezett. Leállította a motort, és várakozott. Visszaemlékezett arra az időre, amikor legutoljára járt itt. Ez sok hónappal korábban volt. Akkor is éjféltáj találkozott egy férfival. A férfinak feltűnően nagy metsző fogai voltak. Szinte el sem fértek a szájába. Ez vadállati külsőt kölcsönzött neki. Testékszerei, átszúrt szemöldöke és az orra ezt a jelleget mindinkább kiemelték. A férfi külső megjelenése megnehezítette Klein helyzetét. Klein viszolygott a férfitól, de mielőbb meg akart vele egyezni. Bár nagy tárgyalási rutinnal rendelkezett, a feladat szokatlan és idegen volt. Meg kellett állapodnia a Kalman-Menti eltüntetéséről. Klein őszintén sajnálta Kalman-Mentit. Több alkalommal is igyekezett megnyerni az ügynek, mely végül is Menti vesztét okozta.
Kálman, amit a te ötleted alapján kitaláltunk, az akkora hatalmat és akkora vagyont jelent nekünk, amekkorát el sem tudsz képzelni. Van elég pénzem, nincs szükségem többre. A hatalom pedig soha nem érdekelt. Nekem nem kell hatalom.
Jó, ezt megértem, akkor nézd a dolog előnyös oldalát. Nézd azt, hogy a beépített téglácskákkal milyen ellenőrzési funkciókat láthatnánk el a gépek felett. Mi gyártjuk a világ legnépszerűbb operációs rendszerét. Ott vagyunk minden negyedik számítógépen. Holnap minden harmadikon, aztán minden másodikon, végül mindegyiken. Az ellenőrzésekkel visszaszoríthatnánk a terrorizmust. Csírájában folythatnánk el háborús konfliktusokat, csökkenthetnénk a bűnözést. De csak akkor, ha a kis téglácskákról senki sem tud. Ezért nem szabad elmondanod másnak, mert akkor az egész semmit sem ér.
Én nem akarom titokban tartani az ötletemet. Én a hackerekkel is nyílt kártyákkal játszom. Ha valaki vírust küld el, akkor egy jelzőszoftver, egy jelzőbója, vagy ahogy te hívod, egy téglácska jelzi nekünk, vagy a szoftverrendőrségnek, hogy az illető hacker. Ezt tudják majd a hackerek is. Ez már önmagában is visszataszító erő. Ha valaki mégis vírust ír és küldözget, az már a hatóságok feladata, hogy megfékezzék, leállítsák vagy becsukják. Nekünk ehhez semmi közünk.
Nem gondolhatod komolyan, hogy csak úgy útjára bocsájtunk egy ilyen operációs rendszert, akkor a mi rendszerünket veszik?
Miért ne? A nagyobb cégek kifejezetten érdekeltek lesznek abban, hogy biztosak legyenek a dolgozóik megbízhatóságában. Ez még emeli majd a szoftvereink árát is. Egyébként abban sincs igazad, hogy csak az operációs rendszerbe kell ezeket a jelző szoftvereket.
Téglácskákat, javította ki Klein.
Ezt a kifejezést végül is ő találta ki. A jelző szoftver kifejezésben nem volt semmi szellemes.
Na jó, téglácskákat.
Szóval egy kellően nagy programban ezek bárhol elhelyezhetők.
Igazad van. De ez is csak azt mutatja, hogy neked is ugyanazok az elképzeléseid, mint nekünk.
Mi sem akarunk más, csak rendet és követhető, kiszámítható, tisztességes internetet a tisztességes felhasználóknak. Nem. Ti a kis téglácskákkal az interneten dolgozó számítógépek adatait akarjátok megszerezni. Egy totális információs diktatúrát akartok kiépíteni, ahol mindenkiről és mindenről tudni akartok. Eltúlzod a dolgot. Mi nem akarunk más, csak olyan kis... Most Klein vette át menti szóhasználatát, jelző szoftvereket beépíteni a programjainkban, melyek segítenek nekünk egy-egy veszélyes számítógépes vírusgyártót megtalálni. Ehhez azonban át kell néznünk valamennyi fáját a gépen, másként hogyan találnánk meg a vírust?
De ti nem átnézni akarjátok, hanem letölteni magatoknak a különböző gépeken lévő információkat. Ti nem ellenőrizni akarjátok a vírusok kiindulási helyét, hanem olyan adatokhoz akartok a kis téglácskátokkal, Menti ezt gúnyosan hangsúlyozta most, hozzáférni, amelyekhez semmi közötök.
Valóban semmi közünk hozzá. Ezért nem is csinálunk az adatokkal semmit. A kis jelző szoftverek, Klein taktikai okokból áttért Menti szóhasználatára, elemzik a számítógép adattartamát, az adatokat tömörített formában átküldik a mi központi szerverünkre, mi az adatokat ott átnézzük. Klein felemelte mutatóját, és még egyszer kihangsúlyozta, csak átnézzük, szigorúan számítástechnikai szempontból, majd letöröljük.
De hát ez teljességgel törvénytelen. A számítógépekről úgy akartok adatokat átpiszkálni, hogy az adatok tulajdonosai ehhez nem járulnak hozzá?
Majd a szoftverek eladási szerződésébe belevesszük ezt valamilyen módon.
Hogyan?
Mondjuk úgy, hogy a felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a szoftver a szerzők által meghatározott módon működik, és azokat a funkciókat hajtja végre, melyekre a programozók a szoftvert programozták.
De hát ez...
Menti nem tudott szólni a felháborodástól. Ez jogászi munka, csak példát mondtam.
És ha valaki rájön, hogy mit csináltok?
Ugyan már, te tudod a legjobban, hogy ez lehetetlen. Sohasem adjuk ki a forráskódú programokat. A programjaink feltörése bűncselekmény, börtön jár érte. Esetleg még többet is kilobbizhatunk, a törvények esetleg tovább szigorodhatnak. Habár az átlag felhasználó szerintem azt se tudja, hogy mit kap a szoftverében. Ezért igazság szerint ma már lehetnének ilyen jelző szoftvereink.
Menti rosszat sejtett.
Csak nem kezdtétek el már is a téglácskáitok telepítését?
Az igazság az, hogy igen. Ez persze csak egy kisebb változat, ez még nem küldi át az adatállományok egészét, csak egy kis kivonatot készít. De hát, tudod, hogy van ez?
Klein frivolú mosolygott.
Ez az 1.1 változat, csak amolyan próba.
Kálman Menti elhallgatott. Nyilvánvalóvá vált számára, hogy a MIPPOSZ nélküle is elindította ezt a projektet, és az is nyilvánvaló volt, hogy mi ezzel Bloom és Klein célja. Információk gyűjtése mindenhonnan. Kormányoktól, rendőrségtől, üzemektől és a magánéletből. Mindenhonnan, ahol számítógép van, és a számítógép az internettel összeköttetésben áll. A legnagyobb hacker cég jön létre a világon, a legnagyobb szoftvercég zászlaja alatt. Kleinnek igaza volt. Valóban nem volt esély arra, hogy a beépített téglácskákat valaki is észrevegye. A számítógépes programok algoritmusa és belső szerkezete nem volt nyilvános. A programokat magukat szabadalmak védték, a szabadalmakat állami intézmények. A programok feltörése bűncselekménynek számított. Ha valaki fel is töri, miként hozza nyilvánosságra, hogy mit talált? Hiszen a feltörés már eleve törvénytelen volt. Még el se tudnám mondani, mit talált, a MIPPOSZ jogászai már is intézkednének, hogy az illető rács mögé kerüljön. Kálman Menti eljutott a végkövetkeztetésre. A MIPPOSZ-t nem tudja senki sem kívülről megállítani. Senki sem tudja megállítani, csak egyetlen ember. Ő maga, ő Kálman Menti. És ő megállítja őket, mert ez nem az ő MIPPOSZ-a. Ez nem az a cég, amiért éveket dolgozott. Kálman Menti elhatározta, hogy nyilvánosságra hozza az ügyet, még most, még akkor, amikor megállítható. Ezért időt kellett nyernie, így hát cselhez folyamodott.
Hadd gondolkodjam rajta egy-két napot. Ha tudjátok garantálni, hogy letörlitek az információkat átvizsgálás után...
Kálmán menti hangja nem volt őszinte. Moses Klein füle felismerte benne a tettetést.
Persze, gondolkodj csak, nem sürgetlek. Elhamarkodni nem kell semmit.
Klein aznap este jött először ide, ahol most is az autóban várt. Ismét rápillantott az órájára, még mindig volt pár perc a megbeszélt időpontig. Először arra gondolt, hogy most már kiszáll és bemegy a kocsmába, de az igazat megvalva félt attól, hogy valamibe belekeveredik. Ezért továbbra is a kocsiban ülve várakozott. Csak úgy, mint azon az estén, amikor Kálmán menti értetlensége Kleint a szükséges intézkedésre késztette.
Balesetnek kell látszania.
Az asztal túlsó oldalán helyet foglaló férfi bólintott.
Sima ügy, gázolás, ütközés, melyik legyen?
Klein vérnyomása felszökött, szíve vadul kalapálni kezdett. Magában ezt mondta.
Én nem vagyok gyilkos, megteszem a szükséges intézkedéseket, amit megkövetel a MIPOSZ érdeke és a személyes biztonságom, de nem vagyok gyilkos. Minek néz ez az állat engem?
Hangosan ennyit mondott.
Nem érdekelnek a részletek. Baleset legyen.
Sürgős.
Sürgős. Akkor drágább lesz.
Klein erre számított, de elhatározta, hogy nem alkuszik. Mielőbb túl akart lenni az egész nyomasztó beszélgetésen.
Mennyi?
20 000, mondta a férfi. Klein meglepődött az összegen, ennél nagyságrendekkel többre számított.
Nem is annyira drága,
állapította meg automatikusan magában.
A fele most, a fele holnap este.
A másik felét csak akkor adom, ha elvégezték, a munkát.
Holnap estére kész. Este 9-kor a közeli benzinkútnál várja egy motoros. Nem kell dumálni, odaadja a pénzt, és kész.
Klein az asztal alatt átadta a kialkudott vérdíj első felét. A férfi átvette a köteget, és az asztal alatt tartva megszámolta a pénzt.
Rendben, mondta. Holnap 9-kor a benzinkútnál.
Klein sietve felállt, és menni akart. A férfi megfogta a karját, majd annyira közel húzta Kleint magához, hogy Klein érezte a férfi szájából kiáramló sörszagot. A férfi egészen halkan, szinte súgva beszélt. Klein hátán mégis végigfutott a hideg.
Meg ne próbáljon lelépni a pénzemmel, megértette?
Klein semmit sem szólt, sietve kiment a kocsmából.
Ahogy most a kocsiban ülve az akkori eseményeket végig gondolta, ismét görcsbe rándult a gyomra.
Akkor biztos volt benne, hogy erre a környékre a lábát sem teszi be többé. Slám, most mégis itt van. Rápillantott az órájára. Éjfél volt. Kiszállt a kocsiból, és elindult a kocsmába.